Kezdődik a Híradó csütörtök este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Bővült az ipari termelés 6,1%-kal több mint egy éve, a belső fogyasztás is nőtt. Már több mint 1000-en keresték fel a rezsipontokat, jelenleg 20 működik, igény esetén újabbakat is nyithatnak. Ukrajna miatt szankciókat vezet be Oroszországgal szemben az Unió, Orbán Viktor vízummentességet sürget az ukránok számára. Szombaton indul a Fölszállott a páva, a tehetségkutatóban a 48 produkcióból most 12 mutatkozik be. A várakozásoknál nagyobb mértékben több mint 6%-kal nőtt az ipari termelés idén januárban az előző év hasonló időszakához képest. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a növekedés motorja továbbra is a jármű és a hozzá kapcsolódó alkatrészgyártás, de már nem csak az export, hanem a belső fogyasztás is húzza a gazdaságot. Elemzők szerint idén éves szinten akár 6-7%-kal is bővülhet az ipari termelés.
Egy dán asztalosmester az 1940-es évek végén fröccsöntött műanyag kockák gyártásával forradalmasította a játékipart. 2006 óta már Magyarországon is gyártják a Legót. A nyíregyházi gyárban napi 70 ezer doboznyi, évente csak nem 7 milliárd darab kis kocka fut le a gyártósorokról. Majdnem 1300-an dolgoznak itt. A cég folyamatosan fejleszt, ezáltal a termelését is bővíteni tudja.
Az árbevétel tekintetében 10 milliárd körüli cég vagyunk, 10-11-12 milliárd, az idei várható árbevételünk 14-15 milliárd körül fog alakulni, tehát azért egy növekedés tapasztalható évente, ami a gyártásunk kapacitás növekedésével egyenes arányban egy 10%-os növekedés mutat.
A KSH legfrissebb jelentése szerint tavaly egész évben 1,4%-kal nőtt az ipari termelés 2012-höz képest. Idén januárban pedig 6,1%-kal lettek jobbak az adatok, mint egy évvel korábban. Ez elemzők szerint az ipar várakozásokon felüli élénkülését mutatja.
A gazdaság szerkezete kezd picit változni.
Már nem csak az export húzza a gazdaságot, hanem a háztartások növekvő fogyasztása is, mondta egy pénzügyi konferencián a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály hozzátette, a gazdaság több ágazata is beindult, de a növekedés motorja továbbra is a jármű és a hozzá kapcsolódó alkatrészgyártás.
Négy nagy autógyártó cég, ugye Audi, Mercedes, Opel, Suzuki, 2013-ban 17.400 munkavállalót foglalkoztatott, és több mint 2500-al növelték a tavalyi évben a munkahelyeknek a számát. 229 magyar beszállítóval állnak kapcsolatban, tehát egy nagyon komoly húzó hatást gyakorolnak a gazdaság egészére.
A következő hónapokban mindenképpen megmarad az ipari termelésnek a kedvező bővülése.
A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a fogyasztás folyamatos növekedése miatt a járműgyártás mellett az elektronikai termékek gyártása is elindulhat. Németh Dávid szerint ez az ipari termelés jelentős növekedését eredményezheti 2014-ben.
Várhatóan annak köszönhetően, hogy Európában javul a nemzetközi környezet, illetve Magyarországon is a belső kereslet szépen növekszik. Idén akár 6-7%-kal is bővülhet az ipari termelés.
A tervek szerint a 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklusban lehívható csaknem 8000 milliárd forintnyi európai támogatás többségét gazdaságfejlesztésre fordítják. Ez és a fogyasztás további élénkülése hosszú távra megalapozhatja az ipari termelés növekedését.
Már több mint 20 ezeren keresték fel az ország 20 kormányhivatalában a január közepe óta működő rezsipontokat, közölte a rezsicsökkentésért felelős kormánypárti munkacsoport vezetője. Németh Szilárd azt mondta, a tavaly januárban elindított rezsicsökkentés óta az a céljuk, hogy megvédjék a fogyasztók érdekeit a közműszolgáltatókkal szemben, és mindig pontos tájékoztatást adjanak az esetleges változásokról.
Amióta a személyszállításnak is van rezsicsökkentéses tényező, azóta összesen közel 6000 forintot spórolt meg.
Ebben a szegedi irodában január óta naponta fogadják az ügyfeleket. A legtöbben a számlák értelmezésében kérnek segítséget.
Nem értik az ügyfelek azt a számlaképet, amit most január 1-től kötelezően alkalmazniuk kell. A szolgáltatónak lényegesen eltér az eddigiektől, és így értelmezési problémák vannak.
Az országgyűlés a rezsicsökkentés harmadik ütemével egy időben, tavaly novemberben döntött arról, hogy 2014-ben minden megyében, valamint a fővárosban is kialakítanak egy-egy fogyasztóvédelmi rezsipontot. Ezekben az irodákban az ügyfelek személyesen kérhetnek tájékoztatást a számlájukról, vagy akár panaszt is tehetnek a víz, gáz, áram és távhő, vagy egyéb közműszolgáltatással kapcsolatban. Emellett a rezsipontokban személyesen elintézhetik részletfizetési kérelmeiket is, vagy tisztázhatják, ha valamit rosszul számláztak nekik. Így gyorsabban és a hatóság beavatkozása nélkül rendezhetik ügyeiket.
Már most nagyon nagy az érdeklődés.
Több mint 1000 ügyfél kért segítséget eddig a rezsipontokban, mondta Németh Szilárd. A Fidesz rezsicsökkentésért felelős munkacsoportjának vezetője úgy fogalmazott, ahogy a rezsicsökkentéssel, úgy ezekkel a segítőpontokkal is a fogyasztók érdekeit szolgálják.
Célunk volt az is, hogy a magyar fogyasztókat egyrészt megvédjük, az érdekeiket képviseljük, az érdekeiket felszínre hozzuk, és ha úgy tetszik, akkor egy tudatos fogyasztói magatartást tudjunk kialakítani ezen a piacon is. Nos, a rezsipont ennek a tudatos fogyasztói magatartásnak a megvalósulása.
Jelenleg országszerte 20 rezsipont működik, amelyek a helyi kormányhivatalok alá tartoznak. De ha ebben az ütemben nő az ügyfelek száma, újabb segítőpontokat alakítanak ki a járásokban is.
A technológia korszerűsítésével és a hatékonyság növelésével tovább csökkenthető a távhő ára, jelentette ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkár egy kecskeméti szakmai konferencián. Hizó Ferenc közölte, a kabinet többféle módon támogatja az energetika fejlesztését. Kifejtette, csak nem 100 városban van távhőszolgáltatás, a hazai lakások 15%-át, a budapestieknek pedig 30%-át fűtik távhővel. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nyugati országokban ez az arány 50-90%, így van lehetőség a növekedésre. Nemzetközi úszó és vízilabda események megrendezésére is alkalmas versenyúszoda épül Gödöllőn. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere elmondta, a versenyúszoda mellé egy 1000 fős lelátó, egy bemelegítő tammedence, valamint egy wellness részleg is épül. Hozzátette, a beruházás Gödöllő központi részén állami tulajdonú, a Szent István Egyetem vagyonkezelésében lévő területen valósul meg, teljes mértékben állami forrásból, várhatóan 2,5-3 milliárd forintból.
A fedett úszoda megvalósítása érdekében szükséges egyéb infrastruktúrális fejlesztéseket is el fogjuk végezni, közművek, parkolók, megközelítő utak, és így tovább, és természetesen akadálymentes lesz az egész épület. Biztosítja majd az óvodai, általános közép- és felsőfokú intézmények úszásoktatását, sportolását.
Ismét meghirdetik a Magyar Termék Nagydíj pályázatot. Idén több mint 50 témakörben lehet pályázni olyan vállalkozásoknak, akik jó minőségű magyar alapanyagokból készült termékeket gyártanak, vagy szolgáltatásokat nyújtanak. Májusig lehet pályázni, a nyertesek pedig egy évig használhatják majd a Magyar Termék Nagydíj védjegyet.
Ebben a kozmetikai üzemben évente több mint 600 ezer terméket készítenek. Kizárólag természetes alapanyagokból dolgoznak, leginkább növényekből állítják elő a krémeket. Tavaly egy különleges szőlő-őssejtes termékcsaládot készítettek, amivel elnyerték a Magyar Termék Nagydíj pályázatot.
Amióta létezünk, ilyen sikeres termékbevezetés még nem volt, mint a szőlő-őssejtes család. Egyrészt nyilvánvalóan ugye az, amit beletettünk, tudást és a növények, természetesen, hiszen a mindennapi munka során ez bizonyított, de nyilvánvalóan a vevői érdeklődést és a vevői elégedettséget is ez a díj maximálisan alátámasztja.
A levendula termékcsaládunk ezt egy próbaszinten csináltuk. És
a hollóházi porcelán manufaktúrában tavaly ez a levendula dekoros készlet volt az egyik, amelyik elnyerte a díjat. A vállalat már 7-szer kapta meg a tanúsító védjegyet, ezt feltünteti a termékein is.
Marketing szempontból mindenképpen emeli a cég termékei iránti bizalmat. Ugye ezt hirdetjük a termékeink mellett, amik megnyertek.
Az elmúlt években több mint 400 nagy díjat osztottak ki, ami mutatja a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások gazdasági erősödését, mondta a pályázati iroda ügyvivő igazgatója. Kiskárolyné Ildikó ismertette, idén több mint 50 témakörben pályázhatnak olyan vállalkozások, amelyek jó minőségű magyar alapanyagokból készült termékeket gyártanak, illetve szolgáltatásokat kínálnak.
A Magyar Termék Nagydíj egy tanúsító védjegy, tehát azt tanúsítja, hogy az átlagtól kiemelkedőbb valamiben. Egy pozitív reklám, és egy pozitív reklám lehetőségét adjuk, aminek okos ügyes alkalmazásával gazdasági előnyöket is lehet használni, vagy felmutatni.
Jelentkezni május 16-áig lehet a www.termeknagydíj.hu internetes oldalról letölthető tájékoztató lappal. A díjakat szeptember 3-án a parlamentben adják át.
A következő uniós költségvetési ciklusban 200 milliárd forintnyi támogatást kaphatnak a fiatal vállalkozók, és a korábbi szabályokkal ellentétben már a fejletnek számító, a közép-magyarországi régióban működő cégek is pályázhatnak. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár ezt egy olyan verseny megnyitóján mondta, amelyet Közép-Kelet-Európában először nők által vezetett induló vállalkozásoknak rendeznek.
Vannak merész darabok, és nekem például ez a sárga piros az egyik kedvencem.
Kézzel festett dizájnharisnyák, főleg amerikai, kanadai és német lányok rendelik maguknak. Víg Virág 2 évvel ezelőtt indította el a színes harisnyákra épülő vállalkozását. Azt mondja, pár hónap alatt megtérült a befektetett pénz, mára pedig már stabil lábakon áll a vállalkozása.
A világ minden tájára értékesítettem már harisnyát, és ebben tényleg minden benne van. Aztán 35 országba szállítottam már, és Berlinben és Moszkvában most már van üzlet, ahol kaphatóak a harisnyáim.
A hasonló női startupoknak, vagyis kezdővállalkozásoknak indít versenyt a H13 diák és vállalkozásfejlesztési központ. Közép-Kelet-Európában először Budapesten rendezik meg a női megmérettetést.
A célja a versenynek az, hogy megmutassuk ebben a világban, hogy startup vállalkozás az nem csak férfi által vezetve lehet sikeres, hanem a nőknek is vannak olyan ötleteik, amik megérdemlik azt, hogy beszéljünk róla, megérdemlik azt, hogy megmérettessenek.
A győztes csapat 160 millió forint támogatást és 1 éven át szakmai segítséget is kap induló vállalkozásához. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének statisztikái szerint Magyarországon a vállalkozásoknak 1/3 van női kézben, de ez az arány folyamatosan emelkedik. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy 2014 és 2020 között a közép-magyarországi régióra is kiterjesztik a fiatal vállalkozók támogatását. Részben hazai, részben uniós forrásból a következő 7 évben mintegy 200 milliárd forintot szeretnének erre fordítani.
Ha ez sikerül jól elkölteni, akkor nagyjából egy olyan 120-130 ezer fiatalnak tudunk a munkába állásához segíteni. 7 év alatt.
Az államtitkár azt mondta, a kormány célja, hogy a friss diplomások minél előbb kezdjenek el dolgozni, és a külföldi munkavállalás ne kényszer, hanem lehetőség legyen számukra.
A krími parlament elvi döntést hozott arról, hogy a félsziget csatlakozzon Oroszországhoz. Erről 10 nap múlva népszavazáson döntenének. A kijevi ukrán kormány törvénytelennek nevezte a krími képviselők határozatát és az elszakadásról szóló népszavazást is. Napközben feltartóztatták a krím félszigetre tartó magyar vezetés alatt álló EBSZ megfigyelők csoportját.
Éjjel összeverekedtek egymással az orosz párti és az ukrán barát tüntetők a kelet-ukrajnai Donyeckben. A város Ukrajnától való elszakadása és Oroszországhoz való csatlakozása mellett tüntető oroszajkúak többször elfoglalták már a helyi kormányzat épületét, és fel is húzták rá az orosz zászlót. Az ukrán rendőrök reggelre kiszorították az oroszokat az épületből, és most ismét ukrán zászló lobog a Donyecki megyeházán. Az itt élő oroszajkú többség népszavazáson akart dönteni arról, hogy Oroszországhoz tartozzanak. Az ukránok erről persze hallani sem akarnak. Én a háború és Ukrajnától való elszakadás ellen vagyok. Szó lehet autonómiáról, de csak is Ukrajnán belül, mondja az egyik Kijev barát tüntető. A Krím-félszigeten viszont már ki is írták a népszavazást a félsziget hovatartozásáról. A krímiek 10 nap múlva szavazhatnak arról, hogy a félsziget az Orosz Föderációhoz csatlakozzon, vagy Ukrajna része maradjon. Csatlakozni fogunk a hazánkhoz, amelyhez évszázadokon keresztül tartoztunk. Biztos vagyok abban, hogy a krímiek többsége üdvözölni fogja a döntést, mondja a krími oroszok vezetője a népszavazásról. Közben a félszigetet megszállva tartó 16 ezer katona továbbra is sakban tartja a krími ukrán haderőt. Az ukrán flotta kikötőjének kijárata előtt el is süllyesztettek egy használaton kívüli orosz hajót, így az ukrán hajók nem tudnak kifutni a Fekete-tengerre. Ismeretlen fegyveresek a Krímfélsziget határán feltartóztatták az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megfigyelőit. Az EBSZ 42 fős megfigyelőcsoportját egy magyar tiszt, Ács Gábor alezredes vezeti, aki arról tájékoztatta a honvédelmi minisztert, hogy 2 határátkelőn is megpróbáltak belépni a Krímfélszigetre.
Mindkét ellenőrző nézőpontnál visszafordították, feltartóztatták őket a krími orosz autonóm hatóságnak a utasítására hivatkozva, azzal, hogy nem tudják a biztonságukat garantálni, illetve hogy felső szintről nem kaptak engedélyt az ő átengedésükre. Miután a katonai megfigyelők nyilvánvalóan nem alkalmazhatnak erőszakot, visszatértek bázisukra, és holnap egy értekezlet keretében fognak határozni arról, hogy tesznek-e újabb kísérletet a Krím-félszigetre való bejutásra, vagy pedig további utasítást kérnek a küldő országoktól.
Szerdán az ENSZ megbízottjának is el kellett hagynia a Krím-félszigetet, miután fegyveresek feltartóztatták, majd beszorították egy kávéházba, és távozásra kényszerítették.
Az Európai Unió rendkívüli csúcsértekezletet tartott Ukrajnáról. Ott van Brüsszelben Víg Zoltán. Szervusz, Zoli. Miről állapodtak meg az uniós vezetők?
Jó estét kívánok, szervusz! A helyzet tehát nem enyhül, bár a katonai szembenállás veszélye hál' Istennek nem nő. Az Európai Uniós tagállamok úgy döntöttek, hogy a legelső szinten elhatározott enyhébb szankciókat bevezetik Oroszország ellen, mint ahogy ma egyébként meg is állapították, tehát az Ukrajna elleni orosz agresszió tovább tart. Az első szankció az, hogy felfüggesztik a vízumliberalizációs megbeszéléseket, a gazdasági tárgyalások egy részét, és a G8-as csúcstalálkozó előkészületeit. Ugyanakkor a ennél keményebb, határozottabb szankcióktól az uniós tagállamok visszatartnák magukat, mert úgy gondolják, hogy borzasztóan káros lehet nem csak Oroszországra, hanem visszaütne az európai gazdaságokra is. És ezt a magyar miniszterelnök is megerősítette, hogy ebben a helyzetben egyelőre a tárgyalásos megegyezésre kéne szorítkozni, azért kellene küzdeni, nem pedig a konfrontatív jelleget erősítő újabb szankciókra.
Az Európai Unió a végsőkig kitart azon álláspontja mellett, hogy nem szabad a politikai kérdéseket összekeverni a gazdasági kérdésekkel, és el kell különíteni a gazdasági együttműködést a politikai konfliktustól, ameddig lehet. De ha nem lehet, akkor a végén a két kérdéskör összeérhet, amit mindannyian szeretnénk elkerülni, és reméljük, hogy sikerülni is fog.
Zoli, a kárpátaljai magyarok miatt Magyarországnak saját véleménye is van az ügyben. Milyen álláspontot képviselt a magyar delegáció?
Most a magyar delegáció ezt az álláspontot beilleszti abba az egységes uniós fellépésbe, hogy az új és demokratikus Ukrajnának maradéktalanul garantálnia kell az emberi és a kisebbségi jogokat, beleértve a nyelvhasználatot is. Éppen ezért arra törekszik a magyar kormány, hogy az új kijevi vezetés a nyelvtörvényben, a nyelvtörvény újabb módosításában garantálja a szabad nyelvhasználatot és a kulturális fejlődés, a kulturális sokszínűséget is, mert a Kárpátalján a ottani magyarság fennmaradásának egy előfeltétele. Ugyanakkor Orbán Viktor az sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy ezek a lépések önmagában nem csak a magyar kisebbség érdekét szolgálják, hanem európai perspektívát adnak Ukrajnának magának is.
A magyar érdek nem változott, továbbra is mi egy demokratikus, független, saját lábán álló Ukrajnában vagyunk érdekeltek, ahol a magyar, ott élő magyarok biztonságban lehetnek és otthon érezhetik magukat. Ezért megismételtük a nyelvtörvényt, illetve a nyelvtörvény eltörlését nem fogadjuk el, illegitim döntésnek tartjuk.
Nos, a megbeszélések természetesen külügyminiszteri és szakértői szinten tovább folytatódnak, és úgy tűnik, hogy jelenleg sajnos mondhatni, az orosz-ukrán konfliktus miatt még sok feszült pillanat vár a diplomatákra és a szakértőkre is az Európai Uniós tárgyaló küldöttségekben, illetve nemzetközi más szervezetekben.
Zoli, köszönjük! Mától az írországi Dublinban tartja kongresszusát az Európai Néppárt. A kétnapos tanácskozás legfontosabb témája az, hogy a konzervatív pártszövetség kit jelöljön az Európai Bizottság elnöki posztjára. Az ülésen Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviseli. Dublinból Szimicskú László tudósít.
Május 25-e után biztosan új elnöke lesz az Európai Bizottságnak. A 10 éve a bizottságot vezető portugál néppárti José Manuel Barroso ugyanis harmadszorra már nem indul ezért a posztért. Egy 2009-es döntés szerint az Európai Parlament hatásköre megválasztani az EB elnökét. Ezzel a döntéssel együtt született az is, hogy az EP választásokon induló pártoknak előre be kell jelenteniük, hogy kit támogatnak az EB elnöki tisztéért. Az Európai Néppárt pénteken itt Dublinban szavaz majd erről. A lehetséges jelöltek között szerepel a korábbi lett és a korábbi luxemburgi kormányfő is, de a nagy esélyesek között emlegetik az unió eddigi belső piaci biztosát, Michel Barnier-t. Az Európai Néppárt tagja a Fidesz is, A pártot Orbán Viktor pártelnök, miniszterelnök képviseli, aki holnap pénteken beszédet is tart majd a kongresszuson. Az Európai Néppárt írországi kongresszusa nem csak azért érdekes, mert ide derül majd ki, hogy ki lesz a néppártiak jelöltje az EB elnöki tisztségére, hanem azért is, mert ide várják az ukrán miniszterelnököt, a jelenlegit és a korábbit is, Jacenyukot és Júlia Timosenkót, valamint az ukrán ütéspárt vezetőjét, Vitali Klitschkót. Így az sem elképzelhetetlen, hogy az ukrán helyzetet érintő döntés is születhet Dublinban. A híradót Írországból Szimics Kulászló tudósította.
Itthon már több mint 18 ezer nemzetiségi választó jelezte, április 6-án az országos pártlista helyett nemzetiségi listára szeretne szavazni. Idén állíthatnak először a nemzetiségi önkormányzatok országos listát, így akár szavazati joggal rendelkező képviselőjük is lehet a parlamentben. A választók március 21-ig jelezhetik, ha nemzetiségi listára szeretnének szavazni.
Folyamatosan dolgozzák fel a nemzetiségi névjegyzékbevételi kérelmeket a Salgó-Tarjáni választási irodánál.
Mindjárt ez az átolvasás után kitöltöttem és leadtam, kötelességemnek éreztem, mert gyökereim szlovákok.
Összesen 18.550 választópolgár.
A Nemzeti Választási Bizottság adatai szerint szerdáig ennyien kérték, hogy nemzetiségi listára szavazhassanak. A legtöbben, csaknem 8500-an azt kérték, hogy a roma névjegyzékbe vegyék fel, de sok német, horvát és szlovák nemzetiségű választó is beadta a kérelmet. Április 6-án a nemzetiségi választók is két szavazólapot kapnak. Az egyiken az egyéni választókerületi jelöltre szavazhatnak, a másikon pedig a nemzetiségi listára. Országos pártlistát ők tehát nem választhatnak. Ha egy nemzetiségi listára leadott voksok száma eléri az országos listán megszerezhető mandátumhoz szükséges szavazatok számának negyedét, akkor az a nemzetiségi önkormányzat egy szavazati joggal is rendelkező képviselőt delegálhat az országgyűlésbe. Ha viszont nem éri el ezt az arányt, akkor egy nemzetiségi szószóló képviselheti az önkormányzat érdekeit a parlamentben. A szószóló szavazati joggal ugyan nem rendelkezik, de felszólalhat az üléseken és bizottságot is alakíthat. A nemzetiségi lista célja az, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek is részt vehessenek az országgyűlés munkájában. A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint így egy több mint 20 évekért jogosítványhoz jutnak a nemzeti kisebbségek. Pál Filona elmondta, egyelőre azonban úgy tűnik, csak kevés képviselő juthat így a parlamentbe.
Összességében azt lehetett tudni, hogy a 13 nemzetiség nem fogja tudni elérni ezt az egynegyedes számot, mert egyáltalában országosan nincs ekkora, nem rendelkeznek ekkora nemzetiséggel. Három-négy olyan nemzetiség van, aki ezt elérhetné. Ők a romák, a németek, a szlovákok és talán a horvátok.
Kérhetik nemzetiséghez tartozásuk bejegyzését.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok még március 21-ig kérhetik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe. A kérelmet le lehet tölteni a www.választás.hu oldalról is, amit személyesen vagy postán kell eljutatni a helyi választási irodába.
Már 1.900.000 támogatói aláírás gyűjtöttek össze a Fidesz-KDNP jelöltjei, közölte a párt társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. Nyitrai Zsolt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ibrányban azt mondta, a Fidesz 3 rekordot is felállított a választási kampányban. A legtöbb, mintegy 100.000 önkéntes segíti a párt kampányát. A 106 választókerületben mindössze 2 nap alatt sikerült összegyűjteni az induláshoz szükséges ajánlásokat, és elsőként adták le az országos listaállításhoz szükséges ajánlóíveket. Hozzátette, folytatják az aláírásgyűjtést, mert ez jó lehetőség a jelölteknek és az önkénteseknek arra, hogy közvetlen párbeszédet folytassanak a választópolgárokkal. Nagyságrendekkel több pénzt kell fordítani az egészségügyre, jelentette ki Mesterházi Attila Marcaliban. Az MSZP elnöke a Marcali Kórházban azt mondta, az Orbán kormány nemhogy növelte, hanem csökkentette az egészségügyre jutó forrásokat. Közben a Marcali önkormányzati Fidesz frakciójának vezetője arra szólította fel az MSZP elnökét, hogy mondja el, honnan vannak Simon Gábor 100 milliói. Dénes Zsolt úgy fogalmazott, a szocialista párt elnöke 30 napja menekül a kérdés elől, ezért vagy hazudik, vagy nincs tisztában vele, hogy kik veszik körül. Simon Gábor nem csak egy osztrák bank számlán parkoltatott titokban 240 millió forintot, de Magyarországon is volt jelentős a vagyonnyilatkozatában fel nem tüntetett pénze, ezt írja az Index. A lap szerint az MSZP volt elnökhelyettese kapcsolatban állt egy magyar férfival, akit csalás miatt az Interpol köröz. Az Index szerint ő segítkezhetett Simon Gábornak az eltitkolt milliók elrejtésében itthoni és külföldi számlákon. Ezt vizsgálják a nyomozók, egy kapcsolatban állt egy magyar férfi valaki csalás miatt az Interpol is köröz. Az Index szerint tehát segítkezhetett Simon Gábornak az eltitkolt milliók elrejtésében, ezt vizsgálják most a nyomozók. Egy hónappal a választások előtt nevet változtat a baloldali pártszövetség. Molnár Zsolt az ATV.hu-n azt mondta, összefogásról kormányváltásra cserélik a szlogenjüket. Az MSZP kampányfőnöke szerint a választók már tudják, hogy létrejött az ellenzéki összefogás, ezért mostantól nem érdemes olyan szlogent használniuk, ami egyébként egy másik párt neve. Mert ez a szavazáson akár megtévesztő is lehetne. Az összefogás párt vezetője Szepesi Zsolt szerint ebből az ügyből is látszik, idézem, a baloldalnak egyik sem megy, sem az összefogás, sem a kormányváltás. Az összefoglaló még készül, mindjárt mutatjuk. Nagyságrendekkel több pénzt kell fordítani az egészségügyre, jelentette ki Mesterházi Attila Marcaliban. Ahogy már elmondtuk, az MSZP elnöke a Marcali kórházban azt mondta, az Orbán kormány nem növelte, hanem csökkentette az egészségre jutó forrásokat. Nem manipulálták az Alkotmányvédelmi Hivatal által nyilvánosságra hozott az Összödi beszéddel kapcsolatos végső jelentést, mondta a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülése után a testület szocialista elnöke. Korábban Molnár Zsolt hozzátette, azt nem tudni, hogy bármilyen későbbi irat vagy jelentés készült-e. Ennek nyomát a rendelkezésre álló iratok alapján nem lehetett fellelni.
Azt lehetett megállapítani, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján manipulációnak semmilyen gyanúja nem merült föl. A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítás nyert, hogy az az összefoglaló jelentés, amiről beszélünk, az a valamennyi irat ismeretében történt.
Kocsis Máté megerősítette, hogy a bizottság csütörtöki ülése elérte a célját, mert mindenki megbizonyosodhatott arról, hogy az összefoglaló jelentés, amely már a közvélemény előtt is ismert, a teljes iratanyag alapján készült. Ezen felül minden más politikai, nemzetbiztonsági és jogi okoskodásnak minősül. A Nemzetbiztonsági Bizottság fideszes tagja hozzátette, a fő probléma még mindig az, hogy az összödi beszéd egyáltalán elhangzott.
Magyarország egykori miniszterelnöke becsapta a magyar embereket, hazudott a költségvetési számokról, hazudott a kormány teljesítményéről, és legfőképpen becsapta azokat az embereket, akik a további munkájához a bizalmukat adták, tehát a baloldali embereket csapta be Gyurcsány Ferenc 2006-ban.
Nem tartotta be az ígéretét Gyurcsány Ferenc, amikor tudta, illetve engedélye nélkül hozta nyilvánosságra a videót. Ezt mondta az a Berettyó újfalui nő, akiről a múlt héten jelentetett meg egy felvételt a volt miniszterelnök. A kétgyerekes Berettyó újfalui anya arról is beszélt, tudja, hogy közeleg a választás, de szerinte ettől még tiszteletben kellett volna tartani a kérését. Gyurcsány Ferenc szerint nem igaz, amit a nő állít. Ez néhány hónapon belül már a harmadik videóügy.
Haragszok. Ennyi. Haragszok, mert kis ember vagyok, és engem el tud tiporni bárki.
Haragszik Gyurcsány Ferencre az a Berettyó újfalui munkanélküli nő, akiről az állítása szerint tudta nélkül hozott nyilvánosságra Gyurcsány Ferenc egy videót. Kérem, nézzék végig, megéri. Olyat látnak, amit eddig el sem tudtam képzelni. Így ajánlotta a felvételt Gyurcsány Ferenc a nézőknek saját Facebook oldalán.
És jól tudom, hogy régóta nincsen munkája.
Így van, 2006 óta.
A nő a felvételen arra panaszkodik Gyurcsány Ferencnek, hogy megvonták tőle a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Állítása szerint többek között azért, mert részt vett egy helyi gazda tüntetésen, és szerinte emiatt a munkaügyi kirendeltség még bocsánatkérő levelet is kért tőle.
Utána gondolkoztam el, hogy valószínű, hogy azért van ez az egész, mert van egy probléma itt Berettyó újfaluban, és én együtt éreztem akkor ott a gazdákkal, és elmentem demonstrálni.
A Berettyó újfalui nő szerdán azt nyilatkozta, anyagi kár nem érte, továbbra is megkap minden támogatást a hivataltól. Ugyanakkor fenntartja, hogy bocsánatkérő levelet kellett írnia. Egyúttal hangsúlyozta, hogy haragszik Gyurcsány Ferencre, mert szerinte a DK elnöke nem tartotta tiszteletben, amit kért tőle.
Haragszok. Ennyi.
haragszok, mert kis ember vagyok, és engem el tud tiporni bárki. De ők ott vannak fent, és őket senki nem fogja ezért felelősségre vonni. Hogy itt vagyok egyedül. Én elhiszem, hogy jön a választás, de ezt... Ha én azt mondom, hogy nem, akkor miért nem lehet azt mondani, hogy igen, tiszteletbe tartjuk, és nem?
Víg Anikó szerint ugyanis abban állapodtak meg, hogy mielőtt a felvételt nyilvánosságra hozzák, kikérik az engedélyét. A nő szerint ez nem történt meg. Ígéretünkhöz híven visszaküldtük a hölgynek az anyagot, és kértük engedélyét a nyilvánosságra hozatalhoz. Ezt állítja Gyurcsány Ferenc a Facebook oldalán. Azt is írta, hogy a nő némi hezitálás után megadta a hozzájárulását, amit többször megismételt.
Kérdeztem a Gyurcsány Ferenc urat, hogy ez most le fog menni már adásba, és mondta, hogy nem, kapok gondolkodási időt.
Víga Nikó azt állítja, hogy nem kapta meg a felvételt, nem látta, ezért nem is engedélyezte, hogy megjelenjen.
Úgy beszéltük meg, hogy elküldi, ahova járok, elküldi oda interneten magát a felvételt, hogy meg tudjam nézni. És akkor én mondhatok rá igent vagy nemet, hogy megengedem-e, hogy felkerüljön vagy nem. De ezt a felvételt én nem láttam.
Néhány hónapon belül ez már a sokadik videó ügy. Októberben a hamis bajai videóbotrány miatt leváltották az MSZP sajtófőnökét és a hvg.hu főszerkesztőjét. A kislétai videót pedig novemberben hozta nyilvánosságra az Együtt PM. Mindkét felvétel ügyében rendőrségi nyomozás indult.
A videókkal úgy néz ki, vigyázni kell. Ezt is mondtam a Gyurcsány Ferenc a Berettyó újfalui videó kapcsán. Mindezt azok után, hogy a vele szövetséges pártoknak az elmúlt hónapokban már két videó ügyben is magyarázkodniuk kellett. Gyurcsány Ferenc azt is hozzátette, számára is szolgáltatott tanúságot a mostani eset.
A videókkal vigyázni kell, most már az országban úgy látom.
Vigyázni kell a videókkal, Gyurcsány Ferenc szerint. A DK elnöke ezt a legújabb videó ügy kapcsán jelentette ki a Parlament TV-ben, ahol azt is mondta, hogy a videón szereplő nő hozzájárult a felvétel megjelenéséhez.
Nekem azt mondják a kollégáim, hogy többször is megerősítette, hogy menjem.
Ha én azt mondom, hogy nem, akkor miért nem lehet azt mondani, hogy igen, tiszteletbe tartjuk, és nem?
A nő viszont azt állítja, annak ellenére, hogy kérte, egyeztessenek vele, mielőtt nyilvánosságra hozzák a videót, ez nem történt meg.
Haragszok. Ennyi. Haragszok, mert kis ember vagyok, és engem el tud tiporni bárki.
Ezt nem kellett volna megcsinálni, ezt a mocskos, undorító, és bocsánat, de gerinctelen dolgot csinált.
Egy korábbi ügyben, a bajai hamis videóbotrányban is a szereplők tudta nélkül került nyilvánosságra a felvétel. Legalábbis ezt állította a videó egyik készítője. Körös Gusztáv, aki a videó készítésekor Gyurcsány Ferenc pártjának volt a tagja, azt mondta, az MSZP átverte őket.
Én erre nem hittem volna ezt el, hogy az ilyen nyilvánosságra fog kerülni, és engem is bajba sodornak ezzel, ilyen nagy bajba.
Ő pedig már a kislétai ügy főszereplője. Azt a felvételt az Együtt PM készítette, és hozta nyilvánosságra. A közmunkásként dolgozó férfi utólag azt mondta, pénzért vették rá, hogy gyanúba keverje a település fideszes polgármesterét. Az Együtt PM ezt cáfolta. Szerintük az ő felvételükön mondott igazat a férfi. Majd később, ahogy fogalmaztak, meghajolt a helyi hatalom akarata előtt, ezért állított mást.
Nyilván ő egy áldozat.
Azt gondolom, hogy hát csúnyán nyomás alá helyezték ezt a hölgyet. Sajnálom őt.
Gyurcsány Ferenc ezúttal a sajtó nyomására panaszkodik. Úgy véli, a videón szereplő Berettyó újfalui nő emiatt mondta utólag, hogy nem egyezett bele a videó megjelenésébe. A bajai videóbotrány után a baloldali pártok jelenlegi közös miniszterelnök jelöltje, Mesterházi Attila azt mondta, tanulságos volt az ügy.
Nem tudtuk kivédeni azt a hibát, nem voltunk jó fölkészültek videóhamisítás ügyében, most már ebben is nagyon sok tapasztalattal rendelkezünk sajnos.
A hamis videóbotrányok miatt hosszú ideig kellett magyarázkodniuk a baloldali pártoknak. Sajtófőnök és főszerkesztő is belebukott az egyik ügybe. Gyurcsány Ferenc pártjából ki kellett lépni egy embernek, sőt, rendőrségi vizsgálat is indult. Ezek után forgatta le és hozta nyilvánosságra Gyurcsány Ferenc a Berettyó újfalui videót.
A videókra vigyázni kell, most már az országban úgy látom, tanulság ez mindenkinek, nekem is.
És nem kizárt, hogy további tanulságok is lesznek még, mert a Berettyó újfalui videó ügynek várhatóan még nincs vége.
Már nem összefogásnak hívják a baloldali pártszövetséget, legalábbis az összefogáshoz tartozó politikusok nyilatkozataiból úgy tűnik, sőt, egy mai közleményük szerint eddig sem összefogás volt a nevük. A korábban bejegyzett összefogás pártvezetője szerint a baloldalnak még a névválasztás sem megy.
Magyar Szocialista Párt, együtt 2014 korszakváltók pártja, Párbeszéd Magyarországért, Demokratikus Koalíció és Liberálisok. Ez a neve az összefogásnak.
Ilyen összefoglaló neve hivatalosan ezeknek a pártoknak sosem volt.
Kormányváltás.
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 Nem változott semmi.
Mi történt? Mi a nevük? Egész ezt kérdezték az újságírók az összefogás politikusaitól. Pontosabban, akikről azt gondolhatták a választók, hogy az összefogás politikusai. Január végén ugyanis hivatalosan is bejelentették a baloldali pártok, hogy összefogás néven folytatják kampányukat. Mint a neveket szokás, nagy kezdőbetűvel is írták az összefogás szót. A közlemény még ma is olvasható az MSZP honlapján. Ebben az is szerepel, az összefogás nevében indulnak az öt párt közös jelöltjei. Januárban az MSZP nagygyűlésén is hatalmas molinóra írták ki az összefogás szót. Azóta plakátokat nyomtattak, közleményeket adtak ki, sajtótájékoztatókat és lakossági fórumokat tartottak.
Én az összefogás jelöltje vagyok.
Mindenhol azt lehetett látni, hallani, olvasni, hogy ők az összefogás. Szigetvári Viktor még csütörtök délután is összefogásként beszélt a baloldali pártszövetségről.
Az összefogásunknak össze tudta gyűjteni a szükséges 500 aláírást.
Soha nem is volt neve a pártszövetségnek, ez pedig már friss közleményükben állítja az öt ellenzéki párt. Azt írják, csak elnevezés volt az összefogás. Vagyis a plakátokon és közleményekben leírt, a sajtótájékoztatókon és lakossági fórumokon elhangzott összefogás nem is volt a nevük. Az MSZP kampányfőnöke szerint hiba volna továbbra is használni az összefogás kifejezést.
Magunknak lőnénk öngólt, hogyha az összefogást a kampányig így ebben a formában használnánk, hiszen akkor azt keresnék az emberek azt a szót a szavazólapon.
A szocialisták sajtótermében például már is lecserélték az összefogás szót kormányváltásra. Vadai Ágnes, aki korábban, ahogy hallhatták, az összefogás jelöltjeként mutatkozott be, ma arra a kérdésre, hogy mi a nevük, a következőt válaszolta.
Kormányváltás.
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 Ugyanerre a kérdésre a miniszterelnök jelölt Mesterházy Attila ezt válaszolta.
Magyar Szocialista Párt, együtt 2014 korszakváltók pártja, Párbeszéd Magyarországért, Demokratikus Koalíció és Liberálisok. Ez a neve az összefogásnak.
Mesterházy Attila szerint sem összefogás már a neve az összefogás. Bár az öt pártról ő maga azt mondja, hogy összefogás.
Ez a neve az összefogásnak.
A saját nevükbe se biztosak, mindig nevek után kapkodnak.
A 2009-ben alapított összefogáspárt miniszterelnök jelöltje Szepesi Zsolt azt mondja, hatalmas károkat okoztak nekik a baloldali pártok azzal, hogy az ő nevükkel kampányoltak.
Ebből látszik, hogy egyik sem megy nekik, se az összefogás, se a kormányváltás. Folyamatosan mindig változtatnak mindent, és egy olyan tömörüléstől, akik kormányváltásra készülnek, azoktól nagyon furcsa.
Szepesi Zsolt azt is mondta, elvárják a baloldali, ahogy ő fogalmaz, összeállástól, hogy bocsánatot kérjenek a jelöltjeiktől. Szerinte többen azért nem tudták az 500 ajánlást összegyűjteni, mert rendszerint elzavarták őket a választók, akik azt hitték, hogy ők a baloldal képviselői.
A Jobbik fokozott állami támogatással ösztönözni a meddő párok részvételét a Lombik Bébi programban, mondta Dúró Dóra. Az ellenzéki politikus azt mondja, pártja 5%-ra csökkenteni a gyermekneveléshez szükséges cikkek áfáját, és kiterjeszteni a kétgyermekes családokra is a jelenleg csak a nagycsaládosoknak járó utazási, iskolai és étkeztetési kedvezményeket.
Három gyermektől ezeknek majdnem mindegyike teljesen ingyenes, miközben második gyermeknél semmilyen kedvezmény nincsen, tehát mind a két gyermekre ki kell fizetni a teljes összeget. A magyar családoknak éppen ezért is okoz nehézséget tehát az, hogy a második gyermek világra jöjjön, ezért ezekben az esetekben is a második gyermek támogatását is a rendszerbe kell iktatni.
Egy versenyképes, családi gazdaságokra épülő földbirtok szerkezet kialakítását tartaná kívánatosnak az LMP. Lengyel Szilvia, az ellenzéki párt képviselője azt mondta, legfőbb céljuk a vidéken élők elvándorlásának megakadályozása, amit szerinte munkahelyek teremtésével lehet elérni.
Egy ilyen szemléletű új agrárium minden egyes eleme egymásra épül, és mind-mind helyi munkahelyet teremt. Az LMP ezért segíti az ökológiai mezőgazdaság elterjesztését és a helyi termelők piachoz juttatását. Megkívánja erősíteni a szövetkezeteket, és a valódi pláza stop bevezetésével megélhetést szeretne biztosítani a kistermelőknek.
Április végéig pályázhatnak fiatal képzőművészek a harmadik alkalommal kiírt Unicredit tehetségprogramra, amely idén is 3 alkotó számára kínál fél éves ösztöndíjat, további 10 tehetséget pedig egyszeri képvásárlással támogat. A projekt vezetője emlékeztetett, a programra 6 művészeti felsőoktatási intézményben végzett, vagy még tanuló 23 és 33 éves kor közötti képzőművészek pályázhatnak. A fő támogató pénzintézet vezetője emlékeztetett, a kiválasztott alkotásokból 2 évente nemzetközi kiállítást rendeznek, ami komoly esélyt jelent a fiatal művészeknek a külföldi bemutatkozásra. Szombaton kezdődnek a Fölszállott a Páva 2014-es elődöntői. Az MTVA és a Hagyományok Háza népzenei és néptáncos tehetségkutató műsorában a 48 produkcióból először 12 mutatkozik be. A vetélkedőt a Duna Televízió élőben sugározza.
1969-ben a Röpülj Páva volt az első népzenei tehetségkutató. A műsor 33 évvel később tért vissza a közmédiába. A Fölszállott a Páva 2 évvel ezelőtti döntőjében Csizmadia Anna vitte el az ének és hangszer kategória fődíját. A szóló és páros tánc kategóriában pedig Berec István. 2012-ben a versenynek több mint 2 millió nézője volt. A műsor készítői abban bíznak, a tehetségkutató idén még népszerűbb lesz.
Nagyon-nagyon színes produkciókkal készülünk, azt elmondhatjuk, hogy még lendületesebb és színesebb az idei felhozatal, mint tavaly volt, és a tavalyi indulókhoz képest sokkal profibb előadók is jelentkeztek.
Az elmúlt 8 hétben területi válogató filmeket láthattak a nézők, ezekben több ezer fiatal mutatkozott be. 4 kategóriában összesen 48 produkció jutott tovább. Idén a teljes Kárpát-medencéből voltak jelentkezők.
Talán a legtöbben mégis az anyaországból, tehát az indokolt is, mert itt élünk 10 millióan, de mindenütt máson is, felvidékről is, délvidékről is, Erdélyből is.
Az 5-tagú zsűri előtt márciusban 4 adáson keresztül 3-3 műsorszám mutatkozik be. A házigazdák Herzko Ágnes és Novák Péter lesznek. Szombatra az első élőadásra 2 színpad is készült, itt tudnak majd a versenyzők a fellépések előtt gyakorolni. Ez pedig már a stúdió, ahonnan az élőadást sugározzák majd. A produkció 14 kamerával készül, idén megújult a díszlete is.
A kivetítőn szándékolt arri fekete-fehér fényképeket használunk. Ezzel is egy picit jelezni szeretnénk, hogy generáció találkozás, hogy egy hagyományozó műsor.
2014-ben mind a 4 kategória győztesét 2-2 millió forinttal díjazza az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az OTP Bank, a közönségdíjas produkciót pedig az MTVA további 2 millióval. Az elődöntőket minden szombaton élőben sugározza a Duna Televízió 6:30 után.
Most sporthírek nézi Jenővel, aztán pedig időjárás jelentés, utána szálka és munkaügyek, az este pedig ma 10 óra előtt 5 perccel kezdődik, rögtön utána a híradó, várjuk Önöket, viszontlátásra!